Tehát van 3 éve zajlik egy kutatás a Káli medencében, amit közösen csinálunk, itt mostanában kapcsolódott, de nem olyan nagyon régen. Igazából a kutatás az arról szól, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy a Káli medencének ez a turisztikai felpörgése, ez mitől van, és milyen következményei vannak. Amivel foglalkozunk, az igazából az, hogy hogyan különböző szempontokból, hogy hogyan készítette elő a gentrifikáció és a turizmus ezt a mostani turisztikai boomot. Egyrészt, másrészt, hogy mik azok amit az előbb itt meghasadt valóságokként említettem, ezt egy terminológiaként bevezettük a kutatásba és az írásainkba, amiket írunk róla. Igazából az elnyaralósodás, meg a helyi lakosságnak a kiszorulása, a fényes turisztikai valóság, meg ezek a egyébként viszonylag deprivált és elnéptelenülő Káli medencei falvak, ez a kettőség, ez társadalomkutatói szempontból minden esetre nagyon érdekes. Na most, tehát ez az alap, ezt 3 éve csináljuk ezt a kutatást, és akkor ebbe jött bele a Covid, és mint ahogy az élet minden területét, ezt a területet is felforgatta a Covid, és azt láttuk, meg mindenhol azt hallottuk, hogy erősödnek ezek a tendenciák, tehát hogy az egekbe szöknek a ingatlanárak, elárasztják a Balatont, meg a Balaton felvidéket a budapestiek, aztán nyáron a nyaralók is, és viszont nem volt, ugye, tehát semmilyen mérés, semmilyen adat, ez ilyen szóbeszéd meg, amit a sajtóban lehet olvasni, és akkor a Közgazdaságtudományi Intézet jóvoltából kaptunk egy kis forrást arra, hogy egy pandémia gentry turinak neveztük el magunk között zsargonban, és ezeket a kérdéseket szerettük volna megvizsgálni, falusi turizmus pozíciója, azzal mi történt, milyenek voltak a két elmúlt szezon. A gentrifikációnak a megítélése, egyrészt a maguk a gentrifikánsok most tényleg leköltöznek, vagy ott maradnak, vagy ez csak egy átmeneti dolog, meg hogy ez hogyan viszonyulnak hozzá a helyiek, hogy milyen változásokat hozott egyébként ez a helyi társadalomban, gazdasági, kulturális, mindenféle konfliktusokat, és még azt megérteni, hogy ez, ami most zajlik, ez egy ilyen új dolog, tehát ez a pandémiának a következménye, vagy ezek csak a régi dolgoknak a felerősödése, tehát igazából ezek voltak azok a kérdések, amikkel foglalkozni akartunk a kutatásban.
És ez az éremnek a fényes oldala, amit már biztosan mindenki álmában is tud, mert annyit halljuk a hírekben. Ugye a Balaton, vagy ez a térség az egyik legjobban teljesítő, legnépszerűbb, a földiek körében a legnépszerűbb hazai úti célunk, és egyébként is a GDP több mint 1/10 adó turizmus az igen prosperál, évről évre egyre jobb eredményeket ér el minden térségben. És hát, hogyha megnézzük a Balaton esetében is, ugye nyáron, amikor az elmúlt két nyáron, 20-ban, 21-ben, hát lehetőség nyílt utazni, biztos, hogy itt is többen jártunk a Balatonnál, Balatonban, nyári időszakban, ez ugyanez a boom, vagy ez a tömeg, ez megjelent a Balatonnál. Itt ugye a diagramnak az utolsó két oszlopa az jóval alacsonyabb, azt azonban zárójelben hozzátesszük, hogy a nyári forgalom az nem jóval alacsonyabb, tehát ez az előző évekhez hasonló terhelést jelent, tehát ez időben és térben erősen koncentrálódik, ugye nyilván itt a part menti terület terheltsége nagyobb, de, és itt jön ugye be a Káli medence is, ugye vannak az egynapos úti célok, az egyébként a parton tartózkodók részére, tehát olyan területek, ami ez csak egy szelete ennek a tortának, vagy egy rétege, akik ebben a statisztikában megjelennek, nagyon sokan saját ingatlanokban, barátok, családok által nyújtott ingatlanokban, vagy olyan pontokon jelennek meg az desztináción belüli mozgás során, ami egyébként nem a szálláshelyükhöz kötődik, tehát egészen más a leterheltsége. És akkor ugye, ahogy a dián látszik, ezzel a pandémiával mi is a Balatoni Turisztikai Kutatóintézetnél hát próbálunk rendszeresen foglalkozni. Nekünk van egy rendszeres megkérdezésünk a Balaton turizmusában érintett kollégák körében, önkormányzatok, TDM szolgáltatók, és hát az egyik kérdés az pont arra vonatkozott, hogy mit látunk, hogyan változik, vagy mi értékelődik fel ebben az időszakban, és ugye ennek egyik vetülete volt az, hogy akár a természetközeli élmények, amit biztonságosabbnak vélünk, az, és hát a másik lába pedig, hát arra is mindig kíváncsiak vagyunk, hogy kik a vendégek, kik a vendégkör, akikre ők számítanak, jobban, rosszabbul teljesítenek. Hát nyilvánvalóan a külföldi többnapos látogatók, azt ugye nem kell nagyon magyaráznom, de ami igazából ennek a kutatásnak a fókuszában volt, akik itt második otthonnal rendelkeznek, és azt azért tegyük hozzá, hogy azok rendelkeznek ma már második otthonnal, akik ezt valódi második otthonként tudják használni. Tehát az ő szerepük megnőtt, ennek mi örülünk, mert ők esetleg más időszakban, más területeken kicsit mozgósíthatók.
A kutatáson belül csináltunk interjúkat a nyár elején és tavaly is szolgáltatókkal, tehát ilyen éttermesekkel, panziósokkal, és igazából tehát az első hullám az a balatoni vendéglátást nem ütötte meg, mert mire úgy egyébként elindult volna a szezon, addigra egyrészt kinyíltak a lehetőségek, tehát mindenki mehetett, ahova akart úgy nagyjából. Másrészt addigra ezek a nyaralósok már leköltöztek a nyaralójukba, tehát az nagyon-nagyon általános volt, hogy a tavasszal a budapesti bezártság idején tényleg megteltek ezek a helyek, tehát és ettől annyira erős lett a tavalyi nyári szezon, hogy nagy, tehát teljesen elegük volt a vendéglátó helyeknek, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon erős volt, és túlment az ő kapacitásaikon igazából. A második hullámot ezek a vendéglátósok már felkészülten várták. Voltak néhányan, akik becsuktak a Káli-medencében is, de általában inkább úgy elindult valami egyéb tevékenység, tehát volt olyan, aki pizzakemencét vett, és pizzát szállított ott a Káli-medencében mindenféle, ez a Szentbékkáli csárda, de volt olyan, aki egyébként is kiderült útközben, hogy ő a nyilvántartásban üzemi étkezdeként van véletlenül, és emiatt nyitva tudott továbbra is tartani. Volt, akik menüt csináltak, és volt ez a kép, amit látunk itt, ez a Bárhol menü, ez egy ilyen fényes gasztrohelynek az elviteles kajája volt, ez a Kővirág panzió Köveskálon, és ez tényleg egy nagyon szépen jól megcsinált, meg ez még a tálalása is viszonylag elfogadható volt, és elvihetted bárhová, ahol megehetted. A 2021-es nyárról igazából nem tudunk biztosat, ezt nem sikerült, tehát most majd a jövő hét végén elvileg csinálom majd néhány interjút erről is, de ez egy gyengébb szezon volt. Az biztos, hogy ez egy gyengébb szezon volt, mint az előző. Hát tippeink vannak, tehát egyrészt, hogy még mindig nem jöttek a külföldiek, ez a leköltöző hullám, ez már azért sokkal gyengébb volt, mint a tavasszal, meg az, bocsánat, mint az előző évben, és hogy azért sokan jöttek le, de elkerülték a tömeges helyeket. A strandokon is sokkal kevesebben voltak, mint egy rendes nyáron. Ugyanakkor kevesebb volt már a pénz, tehát egyrészt az a nyár, a tavaly nyár, akkor ugye összegyűlt az a pénz is, amit úgy nem költöttek el a tavasszal a bezártság miatt. A szép kártyákon ott voltak a lehívható összegek, és nem ment el senki külföldre, tehát azok a drága külföldi nyaralásoknak az erőforrása is mind itt volt, és ez mind rázuhant erre a balatoni vendéglátásra, ahova sok ember jött. És hát ez ugye most arra megszűnt, mert mindenki most már érzi, hogy hosszabb távra kell berendezkedni, és amikor leköltöztek, vagy idejöttek, akkor már inkább főzőcskéztek otthon, és nem mentek az éttermekbe. És emellett viszont nagyon erősen az aktív turizmus az teljesen látható módon felerősödött. Rengeteg ilyen új biciklitúrás vállalkozások, elektromos biciklivel lehet bárhova menni már a Balatonfelvidéken, kék túrán is rengetegen voltak, ezt én személyesen is láttam.
És akkor a szekció utolsó előadásában talán egy kicsit beszéljünk arról, hogy miért is használjuk mi ezt a gentrifikáció fogalmat, ha már eddig nem került rá ennyire evidensen sor. Én azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindenről beszéltünk eddig is, turizmusról és gentrifikációról. Gentrifikáció alatt azért eredetileg hagyományosan mondjuk városszociológiai alapon azt értjük, amikor oda beköltöznek állandó jelleggel lakosok egy adott ilyen városrészbe vagy egy negyedbe, vagy akár hogyha a vidékit nézzük, akkor a vidékre való állandó jellegű leköltözésről beszélünk, de itt látszik, hogy ez igazából egy skála, tehát hogy arról van szó, hogy a látogató, turista, második otthon vagy nyaralós és a gentrifikáns, állandó beköltöző gentrifikáns között van egy ilyen nagyon nagy átjárás, és ez pont felerősítette szerintem egyébként a Covid azzal, hogy aki eddig nyaralós volt, abból kvázi állandó lakos tudott lenni vagy válni. Úgyhogy annyit mondanék el egyébként, a nagyon rám szóltak, hogy kevés az időnk, szóval, hogy annyit szerettem volna még mondani egy egészen gyors pillanatra, hogy én pont most azt néztem, hogy mindig városszociológiai irodalommal próbálom a vidéki folyamatokat meggazdagítani, vagy hogy mondjuk ezt szépen, hogy az látszik abba is, és szerintem ez a vidéki tendenciákban is teljesen értem lesz, hogy a turizmus meg a gentrifikáció együttesen ugyanazokba az irányokba fog hatni, amikor azt nézzük, hogy mi annak a hatása a területre. Tehát azért fogjuk tudni használni ezt a fogalmat, vagy azért gondolom érvényesnek ezt a fogalmat erre, és nem egyszerűen vidéki beköltözésről beszélünk, vagy migrációról, mert ugyan a hatásai a területre, majd talán a kerekasztalba kapok még egy pici percetre. Szóval a területre gyakorolt hatásai miatt ér össze igazából a turisztifikáció és a gentrifikáció. Ezért hívják ezt ilyen turisztikai gentrifikációnak, angolul sokkal jobban hangzik szerintem egyel. És hogy ez az egész, ez ma már a nemzetközit is belevonja, erre most már egyetlen nem fog beszélni, csak hogy ez most már egy ilyen transznacionális, tehát ilyen nemzetközi folyamatokról is szó van. És akkor ugye itt a második otthonokról talán már Judit is beszélt, de hogy ez ugyanennek a folyamatnak egy stációja valójában, hogy vannak ezek a második otthonok, amik azért nem hívjuk ugye nyaralóknak, vagy azért ez egy bővebb fogalom, ez a második otthon, mert ez többet tartalmaz abból, hogy nem csak nyaralni járunk oda, hanem mindenféle formában használják. Van, ahol ennek egy jóval régebbi hagyománya van, mondjuk a skandináv államokban, vagy akár az orosz területeken, ha nézzük a dácsákat, és ugye ez egyre inkább egy ilyen az urbánus térből való kiszakadás, elmenekülésnek a helyszínei. Az örök turistákat most ugortam, jó?
Oké. Csak egy picit a kutatás módszert arról, hogy mit csináltunk. Tehát egyrészt a lokáli kutatáson belül csinálunk, készítünk interjúkat helyi lakosokkal, meg ilyen bebírókkal, meg látogatókkal is. Ezekbe az interjúkba beletettünk mindegyikbe egy ilyen kis covidos blokkot, tehát ez az egyik információforrás. Külön a vendéglátósokkal csináltunk interjúkat arról, hogy mi volt az elmúlt másfél évben. Ezen kívül ugyanígy a szokásos kérdőíveinkben is, az a 62 meg 78 az ez, a nyár elején készített kérdőívekbe is beletettünk ilyen plusz covidos blokkokat, és egyébként pedig készítettünk egy online kitölthető kérdőívet, ami már nem a Káli-medencére, meg nem a Balatonra fókuszált, hanem ez egy országos merítés volt. Itt 288 darab kérdőívet készítettünk, volt egy kapcsolódott hozzá egy nyeremény játék, és aztán majd még fogunk fókuszcsoportos beszélgetéseket, meg ilyen social media elemzést is csinálni. A 288 emberből 50-en mondták körülbelül, hogy ők hajlandóak lennének egy fókuszcsoportos beszélgetés, egy online fókuszcsoportos beszélgetés, de erre még nem volt idő. Igazából ennek az eredményeit most kaptuk meg néhány nappal ezelőtt lett kész az adatbázis. Gondoltam, hogy egy kicsit mesélek, vagy módszertanilag ez érdekes, mert nem, mi is most csináltunk ilyet először, egy cég segítségével, de szerintem ezt most ugrom, hogyha kíváncsi rá valaki, akkor majd a kerekasztal beszélgetésbe elmesélem. És akkor csak néhány előzetes, tényleg most nem olyan rég kezdtünk az adatokkal foglalkozni, néhány előzetes eredmény.
Talán ez egy látványos térkép, és nyilván mi a Balatonnal foglalkozunk, szűkebb hazánkkal, de ez a térkép ugye az egész országra vonatkozott, hiszen a mintába bárki bekerülhetett, és nagyon szépen kirajzolódnak. Hát az általunk ismert Budapest-Balaton tengely, M7-es, az annyira a lámpától nem látszik, de az egy nagyon vastag szürke vonal, tehát az infrastruktúrának a leterheltségét is jelzi. És ezen kívül azért sokszor előkerül a budapesti lakos és vidéki környezetben, meg turisztikai élmény, ami neki lett kitalálva, vagy hát az ő pénztárcájára épít más területeken is. Ami itt azt gondolom, hogy érdekes, hogy ezek a vidéki nagyobb városok és az ő vonzás körzetükben lévő, hát egyébként ezt az élményt, vagy ezt a természeti élhető környezetet nyújtani tudó települések megjelennek. Ezek különböző színekkel jelöltek, tehát egy szín az ugye egy csoportba tartozik, például a Zalaegerszeg, és akkor ott ezek a göcsei falvak, települések kirajzolódtak, itt déli végeken is, vagy Pécs környékén is kirajzolódik, az egy másik színű kék a monitoron, Debrecen, és akkor Debrecen környéke, a narancsárga pedig nyugaton, ez a, illetve hát még itt Szeged környéke, és hát nyugaton Győr, és ugye ott még a sárga pontok azok fürdővárosokat jelölnek, és most ezt a szekciót nem tudtam végighallgatni, de azért itt már fürdők elhangzottak, amiben én bekapcsolódtam ott is. Tehát abszolút megvannak, ezek nem minden Budapestről indul, ugye ezek a vidéki nagy városok, vagy az itteni lakosok.
Nálunk sokkal szebb a térkép, a kivetítőn sajnos nem látszanak a színek, tehát ezt nem tudtuk előre.
És akkor ugye itt pontosan, hogyha ehhez az adott településhez próbáljuk hozzárakni, hogy ő egyébként mennyire vonzó, vagy ezen időszak alatt többet, keveset töltött, azért itt a főváros azt gondolom, hogy szépen elválik. Tehát egy ilyen fővárosi mozgás, ahol ugye nagyobb volt ez, hogy vidékre vagy vidékre lejöttem, nyilván ez a korlátozásoknak is köszönhető, hogy ki hova mehetett.
Lassan kifutunk az időből, úgyhogy most...
De csak tényleg pár eredményünk, úgyhogy ezt gyorsan elmondom, mondjuk a végén. Szóval, hogy a miért ment el ugye a vidékre, ebben több lehetőség volt, mint bérelhettek a kérdékbe. Itt igazából mi késztette az, hogy féltek a betegségtől, az, hogy utáltak bezárva lenni, tehát vágytak valami nagyobb térre, zöld térre. Ez mondjuk szerintem nem olyan nagyon meglepő, hogy ezek az első befutók a válaszokba, és azt tette lehetővé, hogy volt tápunkba, illetve azt tudott elmenni, ezt szerintem talán nem annyira evident, hogy akinek nem lett, tehát akinek vagy megszűnt a munkája, vagy időszakosan szünetelt a munkája. Tehát, hogy nem csak arról van szó, aki megteheti, hogy távolról dolgozik, hanem az is, aki éppen nincs munkába, és azért megy el adott esetben akár spórolás szempontból is vidékre. És itt egy interjú részletet hoztam csak, talán olvasható is, egy olyan korábban leköltözött Jenis Vikácsról, aki azt mondta, hogy hát megjelent a Covid társadalom, tehát hogy az újonnan megérkezett családok, kimondottan családokról beszél egyébként, akik oda leköltöztek, berendezkedtek, legfeljebb az apa ingázott valamennyit hétközben, a gyerekek, anyukák azok ott tudtak lenni, és hogy sokan vannak közülük olyanok, akik legalábbis akkor azt tervezték, hogy maradnak is hosszabb távon, hiszen ott például a Balatonfelvidék környékén vannak alternatív iskolák, hogyha valaki nagyon körbenéz. Mit terveznek még? Igen, jaj, bocsánat.
Igen, csak vágjuk.
És akkor volt ugye egy olyan része ennek a kérdének, hogy tényleg, akiket nagyon sokukat kellett szórnunk, akik nem tudták befejezni a kérdévet azért, mert ők csak szerettek volna vidékre menni, de valójában nem voltak ott többet. És tőlük pedig azt kérdeztük, hogy mi volt az, ami visszatartott őket. Hát leginkább a pénz. Pénzmunka, jó? És akkor ezt így rövidre lehet itt zárni nyilván.
És akkor volt egy olyan kérdésblokk, ami arról szólt, hogy mit terveznek a Covid után, tehát hogy mennyire lesz tartós az életükben ez a változás, és ezt mi egészen elképesztően magas számnak látjuk, tehát ez egy alapvetően városi embereket kérdeztünk meg, olyanokat, akiknek volt vidéki van vidéki lakhelyük, vagy valamilyen hely, ahova rendszeresen tudnak járni, és többet is voltak a Covid alatt. És hát az, hogy közülük 20%, tehát az egyötödük azt mondja, hogy ő akkor most leköltözik, és a városban fel is számol minden, ez elképesztően magas szám, és akkor még hozzáveszünk azt is, aki azt mondja, hogy többet lesz vidéken, de azért megtartja még egyelőre a városi lakhelyet, tehát ez egy az emberek megkérdezettek, vagy a válaszadók 50%-a tartozott ebbe. Ez egészen magas szám, na most, ha itt azért külön vesszük, itt a sárgával jelzettek azok, akik a Covid előtt is már rendszeresen jártak vidékre, tehát már volt nekik egy ilyen beállt kettős életvitelük, hogy a idő jó részét azért vidéken töltötték, és erre csak ráerősítette a Covid, és akkor többet maradtak ott. Tehát ők azért sokkal inkább hajlamosak visszamenni a régi életbe, viszont akik meg most kezdték ezt az egészet, azok nagyon lelkesek, és ők tehát igazából nekik a 60%-uk azt mondta, hogy ő szeretne így maradni. Na most csak tényleg csak néhány apróság, egy néhány gondolat kicsit bevezetésként is a vitához a végére, meg hát amit itt találtunk, ezek igazából nem annyira van válaszunk, ezek inkább kérdések, hogy mi a fene fog történni hosszú távon. Tehát, hogy ez az elárasztás marad, vagy nem marad, ez már egyre inkább látszik, hogy azért ez nyilván nem marad. Van valamekkora visszarendeződés, ennek ugye egyrészt az lehet az oka, de ezek csak tippek tényleg, és minden hozzátevést szívesen fogadunk. Ennek az lehet az egyik oka, hogy ugye amikor visszarendeződik a világ, és már nem távoktatás van, és már nem olyan toleráns, már nem home office van, hanem vissza kell menni a munkahelyre, akkor nyilván valami gyökeres változtatás kell ahhoz, hogy mégiscsak ott tudjanak maradni. Ez az egyik. A másik ez az első tél jelenség, tehát, hogy amikor úgy tényleg már nem csak nyaralunk, meg nem tavasszal, meg mit tudom én, nyáron vagyunk ott, hanem tél van, és sár van, és nincs orvos, amikor kéne, vagy el kell utazni mindenért. Tehát, hogy hogy a komfortnak, a ház komfortjának, meg a szolgáltatások komfortjának a nagymértékű csökkenése, akkor jön elő igazán, amikor mindennapok vannak, és nem nyaralás, hogy ezt mennyire viseli el a családi dinamika, az egy kérdés. Tehát, hogy ezek a visszarendeződésnek a fő okai. Aztán ami biztos, hogy az ingatlanárak az egekben vannak. Tehát, hogy ilyen kétszeres, az én falumban, én Balatoncsicson lakom, gyakorlatilag meg háromszorozódtak, négyszereződtek az elmúlt 3 évben az ingatlanárak, egészen elképesztő dolgok vannak. És a másik kérdés az pedig, hogy azok a szakpolitikai intézkedések, amik vannak, tehát amiket ott felsoroltuk őket, hogy ezek igazából milyen irányban, mennyire, milyen erősen befolyásolják ezt a folyamatot, az is egy kérdés, és akkor itt bejönnek ezek a... Tehát az egyik az, hogy megjelentek beruházók, hideg pénznek hívják, nagyon sokan így hívták a interjú alanyaink között, hogy megjelent a hideg pénz, akik már nem azért vesznek itt házat, meg telket, meg szőrőt, mert tényleg ők ilyen életmód migránsok, vagy nem tudom micsodák, életmód vállalkozók akarnak lenni, hanem egyszerűen befektetési célra, mert divatba jött a hely. És a másik pedig, hogy hogyan védekezik hogy vannak védekezési lehetőségek is, ez biztosan sokan látták, mert Balatonhenyén egy ilyen nagy neres beruházás, ahol kivásárolták a fél falu, tehát a falu északi részén lévő utcákból kivásároltak mindenkit. Ott villák épülnek most, is egyébként épül egy 1000 négyzetméteres ilyen retreat hely, de ugyanakkor itt van Palóznak után Szent Antalfa is, mint 2 héttel, ez nem Kálimedence, ez a szomszéd völgy, bejelentette, hogy építési tilalmat vezet be, és nem lehet. Most addig, amíg itt nincs egy szuszanyásnyi idő, hogy kitalálják, hogy akkor mi a fene legyen a következő 1-2 év, addig nem lehet újat építeni. Kicsit túl léptük a saját idegkerekünket, ezért elnézést kérek, és szerintem, ha van kérdés, akkor most még 1-2-t lehetne kérdezni, és aztán tovább megyünk a beszélgetéssel. És akkor én most kérdezzetek a hölgyektől, én meg válok, jó? Tudunk még a bemutatni is, tehát ez a rendes, tehát ezt most itt nem volt idő elmondani. Sokkal, amire most itt kapásban emlékszem, hogy a 3/4 nő volt, tehát sokkal több. Ugye ez egy Facebookon terjedő kérdés volt, és a nők többet Facebookoznak a társadalomban, mint a férfiak, tehát a 3/4 válaszadó nő volt.
Több a felsőfokú végzettségű nyilván, tehát hogy ezek az evidens dolgok vannak, több az inkább 40 fölötti. Igen, tehát ez semmilyen szempontból nem reprezentatív ez a minta, még azok, ugye az ismeretlen populációra sem, mert ez az a baj, ugye, hogy ez egy ismeretlen populáció, akit szeretnénk elérni, akik a Covid alatt többet voltak vidéken.
Tehát mi az olyan városi embereket kerestünk, akiknek van vidéki helye, és...
De ez a meghatározó.
Ez meg.
És akkor egy sok száz, vagy ez nagyon sok ember, több 10 000 ember talált meg a hirdetést, tehát hogy nagyon, nagyon, és nagyon sokan, tehát ilyen 1000 fölötti ember kezdte el kitölteni, és akkor egy csomóan kiszólódtak a két szülő kérdés, ott az egyik, hogy egyébként ő városi-e, tehát városi a lakhelye.
De ez 10 000 fő feletti város, most, tehát hogy ott vagyunk.
És a másik pedig, hogy többet volt-e vidéken, mint a kormányok. Tehát ez a két szülő kérdés volt, és akkor ezen lazítottuk egy kicsit, hogy és akkor jött ez a igazság, hogy nem volt többet, de szeretett volna. És abból is érdekes dolgok.
Hát szeretném megkérdezni, hogy a gentrifikáció és a turizmus százhuzamosságáról, hogy ennek milyen hatásai vannak. Ugye mondtad, hogy azért használjátok ezt a fogalmat, mert hogy ezek a térre ilyen nagyon összesűrűsödő hatásai vannak, és hogy egy irányba mutatnak, hogy...
Igen, én nem arra gondoltam, egyébként akkor lehet, hogy félreértettem voltam, hogy a turizmusnak és a gentrifikációnak vannak hasonló hatásai a térre, hanem inkább azt gondoltam, hogy a városi folyamatokban szokás ezt úgy értelmezni, hogy az overturizm, meg az egész ilyen Airbnb vonal, ugye olyan területekre teszi be a lábát pont, amik részben ugye gentrifikáltak, részben azáltal, hogy oda beteszi, még inkább gentrifikálódnak, tehát az egésznek van egy ilyen folyamatos kölcsönhatás, ami egymást erősíti, és ez mondjuk, nem tudom, én nagyon szeretem a Kokolagentet, aki Barcelonáról ír ennek kapcsán, vagy más ilyen mediterrán területeken nagyon gyakran írnak erről, és hogy ugyanezt látjuk mi vidéki betetők erről, városi szinten írnak elég sokszor, hogy ez az overturizm, meg ez az újfajta posztmodern turizmus, ami arról szól, hogy oda megyek be, ahol lakik a szomszédba valaki ténylegesen, és azt keresem, és nem a nyaraloknak fenntartott, vagy a turistáknak fenntartott utakat, hogy ez tulajdonképpen hatásaiban ugyanazt a fajta ilyen direkt, közvetlen kapcsolatot fogja majd eredményezni. És én azt gondolom, hogy ezt le lehet simán fordulni a vidékre, mert amikor azt mondjuk, hogy a faluba, egy kis faluba oda bevásárolja magát, vagy akár nyaralóba, akár állandóra beköltözik oda valaki, aki nagyon urbánus értékrendjében, tőkéiben, minden egyébben, akkor ugyanúgy egy ilyen, hát hogy mondjam, a meghasonlóságnak a másik oldalából jön, ugye, és ugye ezért lesz igazából szerintem ez egy érvényes fogalom, hogy mi a hatásai vannak.
Még kérdés kimondott a rendszerületes.